Sikeresen újraegyesítették a csatornával kettévágott szikes tavat a Kiskunságban. Mostanság a szikes tavak azok előtérbe kerültek. Nem véletlen. Mikor jött létre a Böddi szék? Hol van egyáltalán? Mit kell róla tudnunk?
A Böddi szék a felső Kiskunságban helyezkedik el a Dunavölgyi síkon, és tagja egy szikes tó láncolatnak, ami szabadszállás külterületről indul, és egészen délre Miklapusztáig tart. A szikes tavak a Dunavölgyi síknak ezen a területén már nagyon régóta jelen vannak, és egészen onnan eredeztetők, amikor még a Duna vízjárása nem volt ilyen szabályozott, és szabadon áramlottak tavasszal a vizek a területen. A szikes tavak elhelyezkedése nem véletlen a térségben, mert nagyon fontos, hogy olyan vízáramlási rendszerek segítik a létrejöttüket és megmaradásukat, melyek a talaj mélyebb rétegeiből érkeznek a felszín irányába, és segítik azt, hogy a talaj sótartalma a felszín közelébe beteményedjen, és ezáltal ezek a szikes élőhelyek, ezek kivétel nélkül mind magas sótartalmúak, és az sem véletlen, hogy milyen a só összetétel, mert Magyarországon és az egész Pannon-medencében a szikes vizek azok lúgos kémhatásúak, tehát nem sósak, hanem úgynevezett sziksó vagy szóda nevű vegyület fordul elő bennük a legnagyobb mennyiségben, és ez egyedivé teszi őket egész európai viszonylatban, főleg Magyarországon, illetve itt a Kárpát-medencében találhatóak ezek a jellegzetes pannon szikesek, aminek a Böddi szék az egyik kiemelkedő tagja.
Hogyha a magyarországi szikes tavakat nézzük, akkor egyébként a Böddi szék az hol helyezkedik el, mekkora a kiterjedésű?
Kiterjedését tekintve előkelő helyen fordul elő. Hogyha a magyarországi szikes tavakat így a méretük és a természetvédelmi értékük alapján sorrendbe szeretnénk állítani, akkor nagyon előkelő helyen fordul elő az összes szikes tavunk itt a felső Kiskunságban. Ez egyrészt abból fakad, hogy tényleg ezek a szikes tavak maradtak meg ilyen nagy kiterjedésben, szinte egyedülálló módon. Másrészt felelősséget is ró ránk, mert a szikes tavak megmaradásának ők az elsődleges zálogai egyben. Tehát a megőrzésük, védelmük a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságnak egy kiemelt feladata.
Védett területről van szó, ugye?
Igen, védett területről van szó. Országos jelentőségű védett természeti területről, extége szikes tóról van szó, de tagja az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek hálózatának is, és egy speciális védelemben is részesül, ami a vizes élőhelyekre terjed ki, ez úgynevezett Ramsári Egyezmény által kijelölt területek közé is tartozik. A vízi vadvilág védelme érdekében hozták létre ezt a speciális védett hálózatot, és ennek is tagja.
Ugye valaha Böddi szék az egy nagy kiterjedésű nyílt vízfelszínű szikes tó volt Magyarországon, majd jöttek az 1950-es évek, és egy változás történt a Böddi szék medrében, mert hogy a Sósíri főcsatornával ketté vágták. Miért volt erre szükség? Miért tették ezt?
A múlt század közepén nagyon más volt a természeti körülmény, mint manapság. Tehát akkoriban nagyon sok olyan kisebb-nagyobb vízállás volt megtalálható a tájban, tehát sokkal-sokkal több víz volt a tájban, mint napjainkban. Igazából úgy kell elképzelni, hogy szinte a közlekedést is nehezítette a rengeteg kisebb-nagyobb vízfolyás vízállás. Ezt az idilli állapotot most már ugyan jó lenne visszaidézhetővé tenni, de napjainkra nagyon-nagyon megváltozott minden környezeti feltétel. Akkoriban úgy gondolták a múlt század közepén, hogy rendezni lenne szükséges ezeket a tavasszal összegyülemlő vizeket, és nagyon sok helyen csatornahálózatot építettek ki, azért egyrészt, hogy minél nagyobb legyen a művelhető termőterület, másrészt pedig, hogy ezeket a tavasszal összegyülekező vizeket egyfajta keretek közé szorítsák vissza. Ekkoriban építették ki az 5-ös számú sorséri főcsatornát is arra a meder alakzatra, amit a legutóbbi időkig is megfigyelhettünk, és mivel a vízállásoknak a vizeit szerették volna mindenképpen terelni, ezért adott volt az a mérnöki tervezés, hogy a legmélyebb területen vezessék keresztül a csatornát, és így adódott, hogy a böddiszék medrét teljesen keresztül vágták ezzel a csatornával. Nem csak ezt az egy csatornát hozták akkoriban létre, nagyon sok másikat is, és még az is fontos, hogy ezekhez a főcsatornákhoz csatlakoznak mindenféle egyéb vízvezetésre alkalmas létesítmények, árkok, vízelvezető kisebb csatornák, melyek beletorkolnak a főcsatornákba, és ezek tovább szabdalják, tovább vezetik le a vizeket egy közös mederbe. Tehát ennek a munkának fontos lépései történtek a múlt században, viszont azóta ezek a kisebb-nagyobb oldal csatornák, árkok funkcióikat tekintve is, meg összességében a használatukat tekintve is már nem működtek, senki nem használta, csak tájsebbként ott maradtak a térségben, és nagyon sok problémát okoztak, mert a jelenlétükkel teljesen megváltozott a természetes vízjárás a területen, a vizek nem tudtak ugyanúgy összegyülekezni a meder felé, mint a múlt század elején. És ez ellen szerettünk volna tenni, hogy helyreállítsuk az eredeti vízjárást, és ezáltal kitágíthatóvá vált az a beszűkült központi meder az eredeti nagyobb víztest kiterjedésére.
És azért ez nem most indult, hogy ezt helyre állítsák, mert hogy 2014-ben kezdték el a munkálatokat, és ugye idén fejezték be egy live projekt keretében. Hát mi mindent tettek meg azért, hogy visszaállítsák a böddiszéknek az eredeti medrét?
Igen, maga ez a pályázat, ez már több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött, és két fő célkitűzése volt. Az egyik a böddiszék természetes vízjárásának a helyreállítása, a másik pedig a legeltetésnek az újjáélesztése. Mind a két feladat tervezése, előkészítése nagyon hosszú időt vett igénybe, és egymással össze is függtek, mert hogy ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, rendezni kellett a böddiszék környezetében a tulajdonviszonyokat, hiszen akkor tudunk tenni a vízjárás helyreállításában, hogyha megvannak ennek a feltételei.
Bocsánat, hogy a szavába vágok, tehát itt mezőgazdasági termelés folyt a területen? Tehát ott a böddiszék melletti területeken?
Igen, voltak a területen korábban is gazdálkodók, akik szántóföldi növénytermesztéssel, legeltetéssel foglalkoztak állattartással, de pont ebben az időszakban volt egy ilyen változás, hogy például a juhászatok struktúrát váltottak, volt egy olyan gazdálkodó, aki a legeltetéses állattartás helyett istállós állattartásra tért át, mások felhagytak a gazdálkodással, és igazából az történt a területen, hogy elfogytak a legeltetéssel foglalkozó gazdálkodók, legalábbis ahhoz képest, amekkora területen ez a természetvédelmi szempontból is fontos gazdálkodásnak működnie kellett volna. Ahhoz, hogy viszont ezt meg lehessen tenni, egyfajta újjáélesztése megtörténhessen ennek a gazdálkodásnak, ki kellett tudjuk alakítani a legelő területeket. Ehhez földvásárlásra volt szükség, és a bonyolultságot az adta, hogy nagyon nehezen lehetett kialakítani, mert nagy ingatlanok voltak, és osztatlan közös ingatlanok, amiben nagyon sok olyan tulajdonos volt, aki a területét nem is használta. És ennek a tervezési és kivitelezési munkái hosszú időt vettek igénybe, de végül sikerült a két fő célkitűzés érdekében ezt megvalósítani. Egyrészt ugye szükséges volt, hogy az ötös csatorna új nyomvonalát kialakíthassuk, ezt is állami tulajdonba kellett venni, tehát megvásároltuk az új nyomvonalnak a területét, illetve a legelő területeken is szükséges volt ugyanígy, és mikor ezek megvalósulhattak, onnantól kezdődhetett egyrészt a csatorna áthelyezésnek a kivitelezése, másrészt pedig a legeltetésre, hogy folyamatosan haladt a legelőterületek kialakítása, úgy szakaszosan indítottuk el a természetvédelmi szempontú legeltetési rendszernek a kialakítását a területen. És ez a kettő, ami egymást kiegészítve végül a kulcsa lesz annak, hogy a bőddiszék, mint most már egységesített természetes vízjárású terület, ezzel a legeltetéses területhasználattal úgymond megtámogatva alkalmas lesz arra, hogy a korábbi nyílt vízfelületet kitágítsuk, és az élőhelyeket pedig egy természetesebb állapotba hozzuk.
És ez egy nagyon nagy munkájuk volt, mert hogy 800 hektáron indult meg a szikesgyepeknek a helyreállítása, és ugye itt mondta is, hogy több mint 400 hektár földterület került állami tulajdonba. A szikes réteket és mocsarakat őshonos magyar háziállatokkal legeltetik. Magyar szürke marhán, a magyar tarka üszőkön, merinójuhokon, parlagi szamarakon kívül házi bivajok is dolgoznak, segítik az élőhelyek helyreállítását, nem véletlen, hiszen a szikes tavak nagyon jól együtt tudnak működni a házi bivajokkal.
Igen, ez így van. A Nemzeti Park egyéb területein vannak már régebbről indult olyan területkezelési tapasztalatok, amik egyértelműen mutatják, hogy a házi bivajokkal nagyon jól lehet elindítani egy szikes vizes élőhelyen a legeltetéses gazdálkodást. A bivajok ugyanis nagyon szívesen tartózkodnak azokban a mélyületekben, amiket szeretnénk megnyitni, szeretnénk, hogy a nyílt vízfelület terjeszkedni tudjon, és a bivajok a dagonyázással, taposással egy nagyon jól megnyílt, kedvezőbb állapotú területet hoznak létre, és a bivaj legeltetés nyomán aztán megindulhat az egyéb állatfajtáknak is a legeltetése, így például a magyar szürke marhájé, a területen egyébként magyar tarka, szarvasmarhák is nagyon szép munkát végeztek a szikes élőhelyek szegélyében.
Hát a mai gyerekek már nem biztos, hogy találkoztak pásztorokkal, de az én gyerekkoromban még nagyon sok pásztorral, meg juhásszal lehetett találkozni a területeken, és most nekik is segítenek, hiszen pásztor szállásokat, nyári és téli szállásokat, karámrendszereket, utakat, itatókat alakítottak ki, és 10 gémes kutat is felújítottak. Ezen megakadt a szemem, mert hogy régen a gémes kutak tele voltak vízzel, ma meg csak max a port lehetett felhúzni belőlük. Tehát magyarán itt, ahogy helyreállítják a teljes bőddiszéket, a területet, a gémes kutak is akkor megtelnek vízzel.
A gémes kutak több szempontból is nagyon fontosnak gondoltuk, hogy foglalkozzunk velük. Egyrészt azért, mert egy olyan tájtörténeti és kulturális örökség a gémes kút hálózat a területen, ami egyrészt azt jelzi, hogy ez a terület korábban is azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszott a legeltetéses állattartásban, hiszen egy ilyen gémes kút hálózat a területen ezt egyértelműen jelzi. Másrészt pedig, mivel a bőddiszék környéke azért még napjainkban is egy vízellátós terület, ezért a kutakban konkrétan van víz. Használhatók jelenleg is itatásra, úgyhogy függetlenül attól, hogy furt kutak is rendelkezésre állnak a telephelyeken, de a legelő kútjai használhatóak állatok itatására.
De jó ezt hallani. Kutatást, ha nézzük, 10 évről van szó, ami alatt megvalósították a munkálatokat. Milyen eredményre jutottak? Mert kezdetektől, amikor még ketté volt vágva a főcsatornával, a Sósiri csatornával a bőddiszék, akkor látták, hogy ez milyen hatással volt az ottani élővilágra, és most, hogy helyreállították, megszűnt ez, áthelyezték ugye a csatornának a nyomvonalát. Milyen az élővilága most a Szikes-tónak?
A kutatások a projekt során egyrészt arra terjedtek ki, hogy amit szeretnénk elérni eredményt, azt először is egy ilyen nagyon részletes, megalapozó vizsgálatsorozattal egyfajta kiindulási állapotot rögzítettünk. Ennek a kiindulási állapotnak a rögzítése utána lehetőséget nyújtott arra, hogy egy olyan vizsgálati módszertant fejleszünk ki, ami biztosan alkalmas lesz arra, hogy a hosszú távú hatásokat is ki tudjuk mutatni. A projekt keretén belül folyamatosan történt a legeltetéses gazdálkodás fejlesztése. Ennek a hatásai már most is megmutatkoztak, tehát eddig is tudtunk szép eredményeket megmutatni olyan élőhely átalakulásokkal, amelyek nem csak a növényzetben, hanem a madárvilágban is megnyilvánulnak, tehát elkezdték a madarak használni azokat a legeltetett területrészeket, amelyek korábban teljesen zárt mocsári növényzettel rendelkeztek, és megjelentek azok a vonuláskor elsősorban azok a parti madarak, amelyek a szegély növényzetet jobban kedvelik, amik így alacsonyabbak és tocsogós vízállásos területekről van szó. A madarak egyértelmű jelzői, indikátorai ezeknek az élőhely átalakulásoknak, és nagyon fontos szerepet is töltenek be a szikes tavak élővilágában, mert táplálkozó területként adja a szikes víz a szerepét, és a madarak pedig, mint fogyasztók, egyensúlyban tartják az apró gerincszelen élővilágot a szikes vizekben, és ez egy ilyen nagyon fontos ökológiai szabályozási rendszer a szikes tavaknál. Úgyhogy a madarak megjelenése az nagyon alaposan nyomon követett tevékenység volt. A növényzet átalakulását pedig szintén fontos figyelemmel kísérni, mert egy olyan stabil jelzőrendszere az élőhely átalakulásoknak nagyon pontosan, nagyon jól kimutathatóan lehet dokumentálni a területen zajló változásokat, amiket az élővilág védelme érdekében egyrészt teszünk, másrészt pedig alakul így a természetes vízjárás helyreállításával is. Igazából most majd egy izgalmas időszak következik be, hiszen a projektnek ezen a legutolsó szakaszán ebben az utolsó évben történt meg a legnagyobb beavatkozás, amire nagyon-nagyon sokat kellett készülni, és vége lesz a projektnek, de a tevékenységgel természetesen nem állunk le, hanem továbbra is figyeljük és dokumentáljuk a változásokat, amelyekre számítunk, hogy bekövetkezzen.
Igen, mindig szokták mondani, hogy az élőhelyeknek van jelzőfaja, és a szikes tavaknak is van jelzőfaja, ez pedig a sziki lebegő kandics, ezt még nem hallottam, de több vonuló madárnak is nagyon fontos tápláléka. És gondolom, hogy olyan a szikesekhez kötődő ritka madárfajok is újra megjelentek, amelyek azelőtt eltűntek, vagy ritkábban látogatták a helyszínt.
Jellemző madárfajok, amiket a madártani vizsgálatok során kitüntetett figyelemmel kezelünk, ezek megtalálhatóak voltak korábban is a területen, illetve a projekt időszak alatt is, viszont arra számítunk, hogy az egységes víz felület kialakítása segíteni fogja, hogy ne csak mint táplálkozó terület és gyülekezési terület, hanem újra egy fontos fészkelő területe is legyen ezeknek a fajoknak, így például a gulipánnak, gólyatöcsnek, piroslebúcankónak, vagy a szegélyeket is szívesen használó bíbiceknek, és arra is számítunk, hogy az összefüggő, nagy kiterjedésű, érintetlen szegély területek, amik így a vízjárás helyreállításával létrejöhettek megfelelő kezelés esetén, a székilélének is újra fontos élőhelyét fogják jelenteni. Előfordult székilile is a bőddiszéknél, korábban nagyon fontos élőhelye is volt, és a környező gyepeken most is, ha kismértékben is, de erősödik ennek a nagyon ritka madárfajnak az állománya, és azt várjuk, hogy a bőddiszéknél is újra stabil állománya fordul majd elő.
És a projekt során nagy hangsúlyt fektettek a szemlélet formálásra és a lakosság bevonására is. Elkészült a 4 kilométer hosszú 16 állomásból álló sóballa tanösvény. Mi mindenből áll itt a tanösvény, illetve mi mindennel ismerkedhetnek meg azok, akik ide ellátogatnak?
A tanösvény a magyar sóballáról kapta a nevét, és a magyar sóballa A szikes tavaknak szintén egy olyan karakterfaja, mint például a vízben élő kisrákfaja, már említett sziki lebegő kandics. A magyar sóbala egy húsos levelű, tehát szukkulens megjelenésű növény, ami akkor kezd el növekedni, amikor a szikes tó medrében a víz a késő tavaszi-nyári időszakban kezd leszáradni, és felszínre kerül a szikes iszap, és ezen a szikes iszapon kezd el növekedni ez a növényfaj. És a szikes tó medrét sokszor teljesen képes beborítani, és nagyon jellegzetes növényfaj, sehol máshol nem él, csak itt a pannon szikes élőhelyeken, és ezért egy fontos indikátora ezeknek a szikes élőhelyeknek. Erről a növényről kapta a nevét a tanösvényünk. A tanösvény azért egy ilyen különleges szerepet tölthet be a terület élővilágának a bemutatásában, mert közvetlenül a szikes tó partján halad végig, és aki végig sétál a tanösvényen egy szép tavaszi időben, hát első kézből szerezhet élményeket a szikes tavi élővilágból, és a tanösvény állomásain, táblain a szikes élőhelyekről, a növényekről, állatokról, a jellegzetes tápanyagforgalomról és a szikes mocsarak élővilágáról is olvashat a látogató, tehát egy teljes képet kaphat a szikes tavak élővilágáról, de megtudhatja azt is, hogy a pályázat során milyen természetvédelmi erőfeszítéseket tettünk azért, hogy ezeket az élőhelyeket jobb állapotba hozzuk, megőrizzük, és ezekbe is betekintést nyújthat a tanösvényen végig látogató, kiránduló.
Egyébként eddig is látogatható volt a Böddi szék, vagy mostantól majd látogatható lesz?
A Böddi szék eddig is látogatható volt, de fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan lehetőség, ami úgymond úgy látogatható szabadon, hogy aki a területre érkezik, információhoz is juthasson, és ezért hangsúlyos szerepet töltenek be egy-egy ilyen védett természeti terület esetében a bemutatóhelyek, illetve ezek a tanösvények, a kilátók, hogy egyrészt meg tudjuk mutatni a legfontosabb természeti értékeket, jelenségeket, másrészt pedig egy olyan helyszínen lehessen nyugodtan kirándulni, ahol a területnek a zavarása az a minimálisra szorítható. És ez a kettő együtt, ez nagyon ritkán tud olyan jól megvalósulni, talán elmondható, mint itt a Böddiszéki Sóbala tanösvénynél, mert azáltal, hogy a vizes élőhely szegélyében halad az a tanösvény, még sincs zavarással a területnek a belső részeire, ez a kettő együtt talán különleges és vonzó kiránduló helyé teszi ezt a tanösvényt.
És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve most már csak megfigyelni kell a területet?
Továbbra is folytatódik a legeltetéses területkezelés, és figyeljük, igen, hogy hogyan alakul a vízjárása ennek a szikestónak most, hogy teljesen új alapokra sikerült helyezni a területen a vízviszonyokat. Megszűntek ugye azok a víztestet szétválasztó, az élőhelyeket szétszabdaló hatások, amelyek korábban problémát jelentettek, és arra számítunk, hogy jelentősen javulni fog az élőhelyek állapota ezzel a kettő hatással, egyrészt a vízírás helyreállításával és a legeltetéses gazdálkodással. És a elsődleges szempont ennek a fenntartása, és a monitoring vizsgálatok pedig azért fontosak, hogy folytassuk, mert visszacsatolást adnak arra, hogy jó irányba zajlanak-e a tevékenységek, hol kell még javítani, hol kell még jobban oda koncentrálni a feladatokra, és egyúttal egy szép dokumentációját is jelentik ennek a nagyszabású feladat elvégzésének.